Következő előadónkat fogadjátok nagy szeretettel, Mirejsz László, a Szkéta, a hagyomány és a megvilágosodás az előadásának a címe, a tanpakója, buddhista egyház vezetője. Kedves László, ott az asztalnál gondolod, foglalj helyet, és mi majd innen igyekszünk jelenni, hogy menjünk már.
Be tudom szólni, mindenki hallja. Jó, akkor nagy tisztelettel köszöntöm Csepe lámát, nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit, mindenkit nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök. Námo Buddhája, Námo Dharmája, Námo Szankhája. Nos, a birka megjött, a furúja szóra. Azt vállaltam ugye, hogy a szkíta hagyomány, a szkíta tradíció és a megvilágosodás viszonyáról szeretnék egy pár szót szólni. Magam sem tudom, hogy hogy fogom tudni összefogni ezt a témát, igyekszem, aztán majd meglátjuk. Mert egy hihetetlen nagy repülésre kérek mindenkit, hogy tartson velem. Időben és térben most egy kicsit elszállunk a Földről, és megpróbálunk visszajutni egy pár évezredet. Egész pontosan azokat az időket szeretném megidézni, amikor mondjuk úgy időszámításunk előtt, vagy Krisztus előtt olyan 5000 környékén, de talán olyan 6-7000-től 5000-ig terjedő időszakban elindul Szkítiából, az északi területekről, a Fekete-tenger és a Káspi-tengertől északra fekvő területekről több hullámban elindulnak a népek, és hatalmas vándorlás indul el, és egymás után különböző népcsoportok szállnak alá. A legkülönbözőbb területekben, első hullámban ugye jönnek az indusvölgyiek, a sumírek, bizonyos vonatkozásokban az egyiptomiak. Ez első hullám, ugye tudjuk, hogy aztán ezekből nagyon keveset tudunk, kivétel a sumért, egyiptomiból is, azért sokat most már a sumér hagyományból tudjuk ugye azt a mágikus, varázslásos technikát, amit a sumérek magukkal vittek az a Tigris és Eufrates környékére, amit aztán ugye átírtak Akkádra, a mai napig is tulajdonképpen meg lehet ismerkedni ezekkel a szövegekkel, tele van varázslással, mágiával. Azután jön a második hullám, a második hullámban a leszállások ugye elsősorban például az indek, ugye mi már itt a Buddha révén érintve vagyunk, az ind törzsek jönnek alá a Kaukázus déli lábaihoz, megérkeznek, akkor jönnek akkor jönnek a hetiták, ugye a hetiták nagyon izgalmasak, mert a hetita birodalom egy fantasztikus nagy birodalom volt ott a mai Törökország keleti részén. A hetitákból aztán mennek tovább a pelaszgók, etruszkók, ibírek, igaz, az görögök, latinok, spanyolok ősei. Akkor utána jön a következő hullámba, közbe Európába jönnek ugye a nem időrendben mondom, de a kelták, a germánok, a skandináv népek sorba, akkor utána a következő hullámban jönnek a perzsák, a médek, hatalmas nagy hullámokba áradnak ki Szkítiából a népek. Mindegyik viszi magával azt a központi tradíciót, a hagyományt, azt az ősi tudást, ami ugye nagyjából arról szól, ugye még akkor, hogy az istenek birodalmában mi történik, az emberek birodalmában, hogy viszonyul egymáshoz a kettő. Ugye nagyon, nagyon izgalmas maga ez az egész terület, nem is tudom, hogy hol nyúljak hozzá, akkora dologról van szó, csak egy példát hagy mondjak, azért kell majd rohannom, és ezért kértem, hogy most legyen, mert most megy a Műpába a Wagner ciklus, a Nibelung gyűrűje, ahol pont erről van szó, ugye holnap van az istenek alkonya, az istenek bukása, hogy buknak alá az istenek az emberek világába, illetve hogy szűnik meg az a tradíció, amiről most beszélek. Tehát hihetetlen hatalmas, tudjuk, hogy a nornák, a sorsistennők, vagy odébb a párkák, vagy odébb a mojrák, vagy az indiai tradícióban a három gunára épülő, a női principium három gunára épülő világképe, vagy a buddhizmusnak a három dósája, ami az egész mindenséget mozgatja. Tehát van egy hatalmas tradíció, nagyjából arról szól, szimbolikusan, amit mondok, hogy vissza lehet jutni az ős eredetbe valahogy az embernek, de csak azoknak a bátor hősöknek, azoknak a elszánt embereknek, akik képesek azokon a zord vidékeken a legkülönbözőbb lényekkel való harcokban jeleskedniük, és valahogy átjutni hova föl az északi pontra, mert az északi ponton áll a föld, ott nincs örvénylés, ott nincs szanszára, ott nyugalom van, ott béke van, ott otthonol tulajdonképpen a végtelen nyugalom, a teljes megnyugvás. És mindegyik hagyomány erről beszél, ugye a perzsától, az indiáitól, a médek hagyományától, a hetitákig, a görögökig, a latinokig, a skandinávokig, végig ez a hatalmas nagy ember tömeg hordozta magával azt a tradíciót, azt a hagyományt, amit most hát nyilvánvaló, hogy 20 perc alatt nem lehet összefoglalni, de hát valószínűleg ebben mindenki azért valamennyire azért otthon van, hiszen hát ennek a tradíciónak a részei vagyunk valamennyire. Volt egy központi magja ennek az egésznek. Nagy valószínűséggel, ezt csak találgatjuk persze, de nagyon sokan azt mondják, hogy bizony ez a központi magja tulajdonképpen az a mágia volt, az a mágia, ami aztán tulajdonképpen personifikálódik, és Isten alakokat ölt fel, és több Isten hitté változik, majd a több Isten hitből egy Isten hit lesz, majd az Isten hitből materializmus, majd a materializmusból nihilizmus, majd a nihilizmusból pszichizmus. Még nem vagyunk teljesen itt, most vagyunk a átmeneti szakaszba, de egy biztos, hogy már nem több Isten hit van, sőt bizonyos értelemben már az egy Isten hit is bizonyos értelemben inog, de hát reméljük nem inog meg teljesen. Lényeg az, amit szeretnék mondani, egy hatalmas hagyományról van szó, aminek volt egy központi magja, egy központi lényegi tanítása, aminek tulajdonképpen azt mondhatom nagyon röviden, hogy a mágia. Nem a sámánizmus, mint ahogy sokan mondják, hogy a legősibb vallás a sámánizmus, nem igaz. A mágia. A mágia volt, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy az embernek volt még kapcsolata azokkal a természeti erőkkel, amelyek a környezetét alakították. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az ember még tudta, hogy neki van köze a környezetéhez. Tudta, hogy a lelki-tudati folyamatok összefüggnek a környező folyamatokkal. Nem veszítette még el a kapcsolatát a mindenséggel, a környezetével. Következésképpen befolyásolni tudta, ahogy még a múlt században tudtak India bizonyos falvaiba vizet csinálni, vizet, esőt csinálni, avval, hogy ott elvégezték azt a ritust, amire félrerakták a két korsó nagy vizet, ugye? Ezt még tudjuk, hogy a múlszaladban ilyenek voltak, még az ősi maradványok, a kis apró morzsák, amik megmaradtak ebből az ősi hagyományból. Nos, ez a mágia aztán ugye fokozatosan átváltozik több Isten hittél, amikor elkezdi az ember a saját erőit istenekként tisztelni, amikor a magában lévő heroizmust már Mars istenként tiszteli, már leborul előtte, vagy a zenét, az érzelemvilágot már Vénuszként, vagy Afroditéként, most attól függ, melyik tradícióról beszélünk. Tehát elkezdi több istenhitként, aztután pedig ugye ez beszűkül az egész, és megjelenik a monoteizmus, és tulajdonképpen amit mi belátunk így időben, ez a monoteista vallás. És azt látjuk, hogy ugye pár száz éve pedig elindult ennek a megszűnése, a materializmus, egyre inkább a külvilágot valóságosnak tekintjük, egyre inkább úgy gondolunk, hogy nem tudunk vele semmit csak kezdeni, egyre inkább azt hiszük, hogy tőlünk függetlenül létezik, azt hiszük, ha meghalunk, akkor marad utánunk egy világ, azt hiszik, hogy stb. És mindenféle dolgot hisznek az emberek, de ez már messze igazából nem az, ami az eredeti hagyománynak a része. Volt állítólag, de itt most csak feltételezésekbe kell bonyolódnunk, volt állítólag egy olyan népcsoport, aki ennek az egész ősi vallásnak a hordozója volt. Ugye ezt a szkítáknál úgy nevezték, hogy parlatai, ez az ősi hagyomány, a parlatai. Ez lesz aztán a szanszkrit nyelvtörténetben már úgy nevezik ezt a hagyományt, hogy parampara. A görögök már úgy nevezik, hogy paradosis. De mindegyik ugyanazt gondolja alatta, azt az ősi tudást, az, ami elveszni látszik, és már éppen eltűnik, éppen csak amint az egér szalad be a lukba, megkapjuk a farkát, próbáljuk kiúzni, már nagyon-nagyon kevéssé látszik, hogy miről is szól ez az ősi dolog, de mégis ugye vissza tudjuk göngyölni, hogy a mágiáról. arról a mágiáról, ami az eredeti ember, az ős ember, de most nem a ős emberről beszélek, aki lemászik a fáról, hanem honnan jöttünk, lentről vagy föntről? Hát nyilván a mi tradíciónkban, a védikus tradícióban, általában azt mondtam, a tradícióban nyilván föntről jövünk, az ős ember az nem len van a állatok között, hanem fönn van az istenek között, sőt az isteneken túl van, hiszen az istenek az ős embernek a bizonyos értelemben, hát hogy mondjam, lekorlátozódása, ha szabad így mondanom. Tehát ennek az ős embernek a tudása, ezt jelenti ez a tradíció, ami tulajdonképpen bennünk is valahol ott van, sőt bennünk is ott van ez a teremtő Isten sokaság is, sőt bennünk is ott van tulajdonképpen, azt mondhatom, mindaz az erő, amiről ez a hagyomány, ez a tradíció beszél. Na most ez a központi mag, ami az egésznek, a hagyománynak a lényegét hordozza, ezt legelőször az időben tulajdonképpen ott tudjuk tetten érni, amikor a médek alászállnak. Ez egy nagyon izgalmas történet, de ebben nem megyünk nagyon bele, csak egy mondat erejéig. A médek ugye a Médszorosnál, a mai Bakunál, ott mennek alá a népek jobbára, persze a Turánia-földön is mennek, meg a Himalája lábainál is mennek, tehát sokfelé mennek, de a médek ott a Médszorosnál mennek le, és létrehozzák a méd birodalmat. 7 méd törzs van, mintha aztán a heftaiták is heten vannak, meg a magyarság is, ugye, amikor vérszerződést kötnek, heten vannak. Tehát az a 7 méd törzs közül az egyik a maga törzse. A maga, mágusok törzse. Ugye a szanszkrit szövegben maga-ként szerepel, a többi szövegben általában mágus, mágosz, moghu, mogor, magar, ki nem találná senki, hogy kire célzok. De végül is valóban, aztán azt tudjuk ugye, hogy lemennek oda, médiába, ott létrehozzák a birodalmat, fehér lovat áldoznak, ugye Kűrösz elfoglalja Babilont, mennek fehér lovat áldozni, viszik a fehér lovat, ki ne ismerné a sztorit, mindig elmondom, viszi a Kűrösz a fehér ló csordáját, mert majd később jönnek a mágusok és Babilon elfoglalásánál szertartást végeznek, és az egyik folyó, most meg nem mondom, hogy azt hiszem a Tigrisnek az egyik mellékfolyója, elragadja az egyik fehér lovat a csordából, amit direkt a mágusoknak visznek. Kűrösz letáborozik, Herodotosznál elolvasható a történet, letáborozik, és 360 fokra szétvágatja a hadseregével a folyót, egy évet veszít az egész vonulásában, mert úgy megbüntetem ezt a folyót, mert elragadta a szent lovamat, hogy még egy asszony is átlépked rajta úgy, hogy nem lesz víz ez a szoknyája, mondja Kűrösz. És valóban szép. Most képzeljük el, megy egy 1 millió sereg. Egyetlen egy sovány kis gebét elvisz a folyó. Jó, hát nem sovány, mert az áldozati lovak mind szépek voltak, de egyetlen lovat elvisz a folyó, és képes egy évig ott letáborozni és szétvágni a folyót. Micsoda hatalom van ebben, micsoda erő van ebben, ahogy ezt megteszi, és micsoda szent tisztelete van a fehér lónak. Hol volt még ilyen fehér lószert? Nyilván mindenki tudja, hogy a Kárpát-medencében, amikor bejöttek a magyarok. No, tehát ez a központi nép, aki ezt az ősi hagyományt hordozza állítólag, és lemegy a méd törzsekkel, mágosz, mágus, mágosz, maga néven, ugye nem tudjuk, hogy pontosan, lemegy a méd törzsekkel, majd történik egy ugyanolyan reform, mint ami történik Indiában, amikor megjelenik Buddha és Mahavira, ugye a két harcos szent, ugye ez ők ksátriák, nem brákmanok, ksátriák. Ugyanez megtörténik Perzsiában, megjelenik Zarathustra, aki sátria, nem pap, nem mágus, és megreformálja a mágusok tanát, mégpedig úgy, hogy az összes korábbi mágust, és átveszi a ő magukat is mágusoknak nevezi, átvesz néhány szertartást, de már tiltja az állatáldozást, tiltja a varázslást, tiltja az asztrológiát, tiltja mindenféle, tehát a temetkezéseknél csak tűz, csak ebbe a kihelyezett temetkezési szokásokat enged, tehát egy csomó dolgot már tilt, amit a korábbi mágusok csináltak, és kiadja a parancsot Darius, amikor átveszi ezt az egész vallást, a perzsa vallást átveszi, az zoroasztriánus vallást, hogy minden régi mágust meg kell ölni. És elindul a birodalomba egy folyamat, nem tudnak sehol megölni, mert minden tartományban a mágusok mellé állnak, és a mágusok kivonulnak. Egy része átmegy például Palesztinába érdekes módon, És itt most ez, itt történhetne egy kitérő, hogy vajon a Szkítópolisznak nevezett városba, ami a eredeti Betlehem, az északi Betlehem, nem tudom, hogy ki tudja, hogy két Betlehem volt, ugye volt északon fenn a Genezáreti tó partján is egy Betlehem, és valahogy valamilyen csoda folytán lekerül oda a Holtenger közelébe, de mindegy, ez most megint egy más téma, de lényeg az, hogy ide is jönnek a mágusokból, majd a turáni alföldön, először India egy részébe, itt meg létrehozzák a negyedik védát, az Atarva védát a hindu papokkal, a brahmanokkal, nyilván legitimációs szempontból, egy ilyen kompilláció, összeállítják az Atarva védát, részben mágikus szövegek, részben védikus szövegek, himnuszok, ugye aki találkozott már vele, azt tudja. És lényeg az, hogy utána fokozatosan feljönnek a turáni alföldre, ahol a hunokkal szövetkezve, hiszen itt mindig szövetségekről van szó, nagyon messzire vehetne megint, hogy miért kell szövetségekbe gondolkodnunk, azért, mert az ős időkben mindig is szövetségekbe gondolkodunk. Papi és harcosi szövetségek, ugye a Purrohita volt a pap, és a rádzsa, a Purrohita és rádzsa ketten együtt alkották a úgynevezett Hansa kasztot, ami a hattyú kasztot, ami a minden birodalomnak az alapja volt. Minden igazi birodalomban a király és a főpap egy olyan egységet alkotott, mint a férfi és a nő egyébként, annak a mintájára, és így hozták létre a birodalmat. Na tehát ezek a méd vanázslók fölmennek oda a Turánia földre, a hunokkal és más népekkel tört szövetséget kötnek, és eljönnek nyugatra, és tulajdonképpen elfoglalják először a Kaukázus környéki részeket, majd később elfoglalják a Kárpát-medencét. Nos, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy van egy olyan elmélet, amit érdemes végig gondolni. Nekünk különösen érdemes végig gondolni, mert ehhez az elméletben szereplő népcsoporthoz tartozunk. Tehát van egy olyan elmélet, miszerint a magyarság nem csak a nyelvével, a mentalitásával, a gondolkodásmódjával, a létezési módjával, a funkciójával, mindenével ezt az ősi mágiát tartja életbe, hozza, tartja életbe, és a mai napig is életbe tartaná, ha ugye nem történt volna meg a kereszténység felvétele. Hogy nem volt egyszerű a kereszténység felvétele, ezt tudjuk a 46-os pogánylázadás, a 61-es pogánylázadás, 1242-ben Sárospatakon pogánylázadás, 1246-ban Kalocsai pogánylázadás, a Sárospatakiban 50 mágust végeztek ki, csak abba az egy perbe. Tehát 200 éven keresztül tűzzel, vassal írtották a régi rendhíveit, akik a folyók, a patakok, a kövek és egyebek mellett áldozatokat végeztek, mert természetmágiát műveltek, a mágiának egy olyan formáját, amikor meg tudták szólítani az elemeket, uralták tulajdonképpen a világot a mágiájuk által, és aztán fokozatosan, még a 16. században a Medgyesi zsinaton 1520-valahányban még a mágusok ellen még törvényt kellett hozni, mert hiába írtották tűzzel, vassal, és a régi rend híveinek a homlokára pecsételték izzó templompulcsal, hogy pogányok, nem tudták elnyomni. És utána is csak úgy, hogy elment egy ilyen búvópatak-szerű formációba, és itt van, jelen van, de nem tudja feldugni a fejét, részben azért, mert egy Isten hit, részben azért, mert mateizmus, részben azért, meg talán már nem is tudom, hogy miért nem, de nem tud előjönni, vagy ha elő is jön, csak nagyon óvatosan. Nos, tehát azt akartam mondani nagyon röviden, hogy az a nagy, ősi, nagy hagyomány, szkítai hagyomány, ami tulajdonképpen a buddhai műnek is az alapja, hiszen Buddha is azt mondta, én nem vallást alapítani jöttem, hanem prevédikus tanítással jövök elő, vagyis hogy a védák előtti tanítást szeretném feléleszteni, és menjenek a papok a fenébe avval, hogy itt teheneket áldoznak, én föláldozom önmagam, a szívem az oltár, és amit ráteszek, az én önmagam vagyok. Ez az igazi áldozat, nem a teheneket meg a lovakat. Tehát történt egy váltás, egy reform a buddhai művel, ami nem tudott megtörténni a Kárpát-medencében, mert mielőtt megtörtént volna, fölvették a kereszténységet. Azért mondtam mindezt el nagyon-nagyon röviden, mert mert igazából véve azt gondolom, valahogy úgy látom ezt a dolgot, hogy itt lüktet bennünk a régi hagyomány. És itt láttuk itt az előbb ősi dolgok, az állatokkal való kommunikáció, de mondjuk ezt, akinek kutyája vagy macskája van, az szerintem valószínűleg tudja, hogy azért az állatokkal lehet kommunikálni. Tehát nem is kell ahhoz olyan nagyon-nagyon nagy dolog, hogy jól megértse egy állattal magát az ember. Tehát lényeg az, hogy ez az ősi hagyomány tulajdonképpen itt lüktet, és arra vár, most félretéve az egyistenítet, ami egy nagyon jó dolog, hiszen egy nagyon fontos erkölcsi tanítással tulajdonképpen féken tartja, hogy úgy mondjam, a társadalmat, de mégis ez a régi hagyomány arra vár, hogy jöjjön egy reformer, egy Buddha, egy magyar Buddha, ha szabad így mondanom, aki ezt az eredeti ősi hagyomány elemekre építkezve visszafordítja az egészet, és ráébreszti az embert arra, hogy ember, benned ott vannak a mojrák, amik tulajdonképpen dósák, ezek okozzák a szenvedéseidet, benned vannak azok az istennők, akik a sors fonalát fonják, te magad, a te tudatoddal teremted a létet, benned vannak az istenek, a te tudatodban van minden, ezért nem kell más csinálni, mint a tudatot fékezni. Nem kell más csinálni, mint egy önismerettel megismerni saját lelki világunkat, a saját lelki tudati működésünket, ahhoz, hogy megismerjük ezeket az isteneket, ezeket a transzcendens lényeket, mert bizony az is itt van bennünk. Tulajdonképpen ez volt az a reform, amit Buddha megcsinált a védikus vallásban, és mindent visszavitt Szkítiába, az ősi hagyományba, hogy bizony az ember eljuthat ahhoz a ponthoz, ahol áll a föld, eljuthat ahhoz a ponthoz, ahol nincs szenvedés, nem kell szükségszerűen a körforgásnak alávetetten léteznie, hanem van bizony egy olyan szimbolikus pont az üveghegyen túl a jéghegyeken és a különböző kihívásokon túl, ahova ha eljut az ember, megnyugszik a tudata, és tulajdonképpen végül is eljut abba a pontba, ami teljes mértékben a nyugalmat, a békét, a csendet, a megbékélést hozza. Tehát így módon arra szerettem volna tulajdonképpen itt röviden, hirtelenjében nagyon sok információval, de mégis hát valahogy, hogy mégis átlátható legyen ez a kérdés, hogy vizsgálni kell a régi hagyományt azért, hogy bennünk minél jobban felébredjen ez az ősi tudás. És a mai napig is megrendíten hallgatom, amikor nem tudom, pár éve ott a futballvilágbajnokságon mentek az emberek nagy sorokba, és énekelték, hogy varázsolj nekünk valami szépet, és egyedül a magyarságnak van erre indítéka, érzékenysége, spirituáléja, hogy ezt a varázslásos dolgot úgy valahogy behozza a hétköznapokba, megjelenítse, és kvázi majdnem higgyen abba, hogy az emberi képességek teremtő jellegűek. És ezáltal visszahelyezze önmagát abba az archaikus korba, amikor bizony még a varázslás tulajdonképpen az ember képességei közé tartozott. Na most amennyiben, ha sikerül valahogy kapcsolatot teremteni ezzel a réteggel, akkor ott jön ez a pillanat, amikor megváltozik, tulajdonképpen megreformálható ez, és az ember ráébredhet arra, hogy mindezek az istenek bizony benne vannak, és mindezek az istenek bizony magába megfelelő módszerrel megközelítve, technikákkal megközelítve felébreszthetőek, átélhetőek, tulajdonképpen visszajuthatunk oda, ugye, mint az Upanishadokba, hogy belülről furta a teremtő a test nyílásait, és fordulj befelé, mert akkor önmagadban megtalálhatod. Visszajuthatunk oda, hogy megtaláljuk magunkba a teremtőt, visszajuthatunk oda, hogy megtaláljuk magunkba ezeket az isteneket, de valójában ezt a mozdulatot kell megtenni, hogy önmagunk felé fordulni, hinni magunkba, teljes mértékben megismerni magunkat, ráébredni arra, hogy mi magunk csináljuk a sorsunkat olyanná, amilyen, és ráébredni arra, hogy meg lehet ezt változtatni. Tudunk másképp gondolkodni, máshogy érezni. És tudjuk azt, hogyha ezeket a bennünk működő vágy, gyűlölet, tompaság erőit képesek vagyunk magunkban megfékezni, akkor bizony a mojrák által szövetünk magunknak egy jobb sorsot. akkor bizony, vagy nornák, vagy párkák, most mindegy, által egy új és szebb sorsot képesek vagyunk magunknak létrehozni. Úgyhogy ilyen szempontból mindenkinek azt kívánom, hogy legyen kedves, ezt a reformot önmagába csinálja meg, ébredjen rá arra, hogy az Istenek azok belül arra várnak, hogy az ember feléjük forduljon, hogy rájuk ébredjen, ha szabad így mondanom, és abban a pillanatban előkezünk oda ahhoz a ponthoz, amit Buddha megcsinált, mert nem csinált mást igazából, csak ráébredt arra, hogy minden, ami korábban volt, az a tudatában van. Mert csak tudat van. Van 2 percem még, szuper? Akkor hagyd mondjam el ebben a tudattal kapcsolatban azt, hogy valójában, hogyha innen nézzük a dolgokat, akkor rá tudunk ébredni arra, hogy hogyan is fonják ezek az erők a sorsunkat. És ráébredhetünk arra, hogy minden, ami a sorsunkban, ami az életünkben megjelenik, a betegségek, a problémák, de a jó dolgok is, mind korábbi tetteinknek a gyümölcseként van most jelen. És ez egy óriási dolog, mert abban a pillanatban, ha tényleg fölébresztettük ezt a magyar hagyományt, ezt a mágusi hagyományt, ugye az Y az egy félreértés ott, az a latinokkal jön, ugye Y a magyar nyelvben sose volt, az vagy mágia volt, vagy magár volt, vagy valami, de hogy magyar nem, az a törökök magyarosították el tulajdonképpen az egészet. De lényeg az tehát, hogyha ráébredünk erre, hogy bennünk itt vannak ezek az erők, és ezek az erők hogy működnek bennünk, és ráébredünk arra, hogy milyen egyszerű ezeket megfogni, mert nem abba az irányba kell menni, hogy uraljuk az Isteneket, hanem abba az irányba kell menni, hogy fékezzük azokat az erőket, a vágy, gyűlölet, tompaság erőit, amely minket a létforgatagba, az egyenlítőnél, a leggyorsabb forgásnál tart. És ha erre ráébredtünk, akkor tulajdonképpen azt mondhatom, hogy jó nyomon vagyunk abba az irányba, hogy a felébredést, a megvilágosodást megvalósítva eljussunk oda, ahova Buddha, amit nevezhetünk nirvánának, vagy parinirvánának, vagy mahaparinirvánának, de mindenképpen a nyugalom, a béke, a csend otthonába, ami a sarkörön túl, az üveghegyen túl, a sarkpontnál vár minket, ha elindulunk ebben ezen az úton. Nagyon szépen köszönöm, hogy...
Van-e valakinek kérdése Lászlóhoz? Jó, amennyiben nincs, akkor megkérem Martinet, hogy mindkét vendégünknek az ajándékot adjon. Akkor mondjad közben.
Igen, mert az utolsó könyvét szeretném megtudni, mi a szíve. Most nem végig van, hogy ugye megkérdezik.
Bocsánat, László, egy kérdés van hozzá.
Igen.
Az a kérdés, hogy az utolsó könyvetnek mi a címe.
Mi most jelent meg nemrégiben.
Az igazából az a helyzet, hogy ez nem tudom, az csak az összes írásnak az összehordása, és annak az a címe, hogy Ég veletek.
Akkor maradjuk most ennél, kedves.